Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a szeretettel.
Isten hozta a testvéreket ide az Isten házába, az oltár köré, Jézus Krisztushoz, ahol az ember az életet tanulhatja. Jöjj el, édes üdvözítőnk, olyan szépek ezek az énekek. A proféták jövendölték, hogy eljön. Aztán az emberiség 2000 esztendeje karácsony előtt adventi várakozásról tesz tanúbizonyságot. A kérdés az, hogy valóban akarjuk-e, hogy eljöjjön hozzánk az Úr? Elhisszük-e azt, hogy Isten nélkül tévelygünk ebben a világban? Most mindenki vizsgálja meg önmagát. Egyáltalán milyen lélekkel várja az Urat? Mindenki kérdezze meg magától, van-e helye az Istennek az életében, és mindenki kérje, hogy Isten segítségével emberhez méltó életet tudjon élni. Ünnepeljünk Istenre várakozó lélekkel, ünnepeljünk olyan emberekként, akik engednek az Isten szeretetének, és az Isten határozza meg az életüket.
Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A választott nép szorongatott napjaiban Izaiás próféta által így szólt az Úr Áhász királyhoz. Kérj magadnak ilyeneket az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magadról. De Áhász így válaszol, nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izaiás próféta azt mondja, halljátok hát Dávid háza, nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme a szűz fogan, fiúk szűr, és Emmanuelnek nevezi, ami annyit jelent, velünk az Isten. Ez az Isten ígéje.
Istennek legyen hála.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem!
6 hónappal keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál! Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki. A Szentlélek száll le rá, és a magasságbeli ereje borítanában. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Sajátos történeteket hallottunk a Szentírásból, emberekről, akik zavarba estek. Zavartá vált a király, amikor a próféta fölkereste, és a konkrét helyzet jobbra fordulásával kereste meg őt. És fölveszette neki a gondolatot, hogy az Isten kész ezen a helyzeten segíteni. Nem kérek jelet. Mária zavarba jött, amikor jött az Isten követe, és Mária válasza, legyen nekem a te igéd szerint. Mert azt is megmondta az isteni követ Máriának, hogy ezáltal a fiú által minden megváltozik. És Mária igent mondott erre az új programra. Nyugodtan mondhatjuk így is, az Isten válságkezelő programjára, az Isten embermentő programjára. Feloldódott a zavarodottsága. Közreműködő lett, és részese az ügytörténetnek. Aztán, amikor ez a gyermek megszületik, akkor emberek, akik üzenetet hallottak, mi módon, hogyan? Nyilvánvalóan ez csak a modern ember kérdezi, hogy miképpen és hogyan. Mert azt hiszi, hogy ha újra meg újra fölteszi a kérdéseket, akkor meg is tudja azokat mind oldani. Nagyon fontos a kérdező ember, de azt hiszem, még ennél is sokkal fontosabb a választ adó. És az ember nem tud minden kérdésre válaszolni. Megzavarodott egész Jeruzsálem, vere Heródes. És a zavara nem múlt el, olyannyira nem, hogy nem tudtak mit kezdeni ezzel a történettel, és azóta, bár nagyon jól tudjuk azt, hogy történelmileg mindez nem állja meg a helyét, ahogy a világ erről vélekedik, de annak a keresztnek a középső fájára ráírták Jézus Nazarenus Rex Judeorum. A názáreti Jézus a zsidók királya. Mi nyilvánvalóan nem azt mondjuk, hogy a zsidók Jézus gyilkosok. Egyszerűen arról van szó, hogy a zavarodottságukból sem a zsidókat elnyomó rómaiak, sem az elnyomatásuktól megszabadulni szeretni akaró zsidók nem tudtak kikerülni. És zavarba van ma, elsősorban Európa, akkor, amikor karácsonyra készül, mert valahogy úgy szeretne karácsonyt ünnepelni, hogy tagadja az Istent. Keresztény karácsony nincs is. Az emberek jó esetben annak örülnek, hogy nem kell menni dolgozni. A másik kérdés persze az, hogy tudnak-e ünnepelni. Mert azért az, hogy valakinek nem kell munkába menni, az még nem jelenti azt, hogy ünnepelni tud. Kedves testvérek, mi egy megzavarodott világban élünk, és ennek a világnak a zavara abból adódik, hogy nem tud mit kezdeni az Isten üzenetével. Elvilágiasodott a világ, ahogy ezt mondják, és itt most fel lehetne sorolni, hogy mit jelent mindennek az elvilágiasodása, kezdve a mindennapoktól, a művészetekig. Egyszerűen azt jelenti, nagyon mindennapi nyelven megfogalmazva, az ember a gondjaiba, a mindennapi világ a kérdéseibe elmerül. És nem tud kiemelkedni ezekből. Mindennapi gondja van a szegénynek, mindennapi gondja van a gazdagnak, csak mindenkinek más szemszögből nézzük a gondját. A gond egyszerűen ezt jelenti, e világi. És nem tud kikerülni az élete gondjaiból és problémáiból az az ember, akinek csak e világi perspektívája van. Meg is érdemli a sorsát. Aki ezt szánja magának, az ne csodálkozzon azon, hogy a világ egyszerűen elnyeli. Ne csodálkozzunk azon, mi időben élő emberek, hogy az idő egyszerűen fölfal bennünket. Ami elkezdődött, annak vége is lesz. Nem a természet történéseire szeretnék most utalni, csak gondoljunk a mi életünkre, egyszer megszülettünk és egyszer meghalunk. A kérdés persze az, hogy miképpen éljük ezt az egyívű életünket. Egy biztos,
hogy ez az evilági szemlélet az embert evilágivá teszi, következésképpen nem tud kiemelkedni a gondjaiból, amik sose fognak megszűnni, és nyilvánvalóan nem tud az idő fölé se emelkedni, mert nincs köze az örökkévalóhoz. Testvérek, én azt szeretném ma ajánlani annak, aki eljött ide, aki fontosnak tartotta, hogy ezen a közös ünnepségen itt legyen, hogy felejtsük el, hogy csupán evilági emberek vagyunk. A teológia azt tanítja, Jézus születésével kegyelmi idő kezdődött. A kegyelmi fogalom nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű, akkor mondom így, istenes idő kezdődött. Jézus Krisztussal egy olyan idő kezdődött, még így fogalmaztak régebben Krisztus előtti, meg Krisztus utáni idő. Ez a Krisztus utáni idő olyan istenes idő, amelyben helye van az Istennek. És nincs más megoldás. Vagy helyet adunk az Istennek a világunkban, helyet adunk az Istennek az életünkben, vagy vessünk magunkra. Hiszen azért beszélünk kegyelmi időről, istenes időről, mert az embert meg akarja menteni az Isten önmagától. És az Isten meg akar bennünket menteni egymástól. E világi létünket agyonhangsúlyozó másik embertől. Mert az e világi világ azt egészen másképpen értelmezi a két fogalmat, amin minden múlik. Az egyik a hatalom, a másik az anyagi javak. Az e világi ember a hatalommal visszaél, az e világi ember az anyagi javakkal visszaél. És hogyha ezekkel visszaélnek, akkor megfojtjuk a lelket, és az ember nem tud emberi életet élni. Én azt kívánom a testvéreknek most, amikor karácsonyra készülnek, karácsonyra készülünk, hogy gondolkodjunk el ezen. Mit jelent az, hogy istenes időben élünk? Gondolkodjunk el azon, hogy mire való a hatalmunk. Mindenkinek hatalom van a kezében. Ezzel a hatalommal élni kell. Kedves feleségek, a férjük kezében hatalom van. Kedves férfiak, férjek, a feleségük kezében hatalom van. Kedves munkatársak, a munkatárs kezében hatalom van. Kedves emberek, hatalom van a kezünkben. Jóra és rosszra fordíthatjuk ezt a hatalmat. Aki istenes életet él, az tudja, hogy a hatalom szolgálat. Arra kaptuk az életünket, hogy a másik ember szolgáljuk. Erre adott példát nekünk Jézus. Ez az új távlat. És az anyagiak azt mondják, hogy az anyagiakon minden megvehető. El is adja igen sok ember még a lelkét is. Mert az értékítéletével van baj. Ha vannak anyagi lehetőségeink, el ne feledkezzünk arról, hogy mindezeknek egyetlen értelme és célja van, ezekkel használjunk. Hogy úgy tartozzunk egymással össze, hogy nem vagyunk közömbösek egymás sorsa iránt. Különben a másik csak rabszolga. A másik csak arra való, hogy nekem hasznot termeljen. Ebből az istentelen világból egy új távlatot, ha nyitunk, akkor minden megváltozik. Elsősorban az ember maga. Mert ugye ma is tüntetnek a fiatalok, nem óhajtom egyetlen szóval sem illetni ezeket a próbálkozásokat. Mindenki másban keresi a megoldást, és mástól várja a megoldást, miközben mindenkinek önmagába kell néznie, és mindenkinek tudnia kell, hogy olyan a világunk, amilyen külön-külön mindegyikünknek a szemlélete. Tehát mi most, amikor ezen a szentmisén részt veszünk, amelyre Jézus hívott bennünket, önök szervezték, a kórház dolgozói közül ennyien elfogadták Jézus meghívását, abban a tudatban remélem, vagy aki nem erre gondolt, akkor most gondoljon erre, hogy azzal a Jézussal akarunk találkozni, aki ezt az új távlatot nyitotta meg a számunkra. Vagy ez az új távlat kinyílik, vagy elvétjük az életünket. Nyilvánvalóan mi azt szeretnénk, hogy ez a próbálkozás, ez a nyitogatás nekünk sikerüljön. Ne felejts el senki. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy jobban rábízzuk magunkat az irgalmas Istenre, aki olyan jó mindegyikünkhöz. Soha nem kérdezte, hogy kinek mi van a füle mögött. Soha nem foglalkozott ez a Jézus azzal, hogy mehet-e a napra valaki, vagy nem. Egyszerűen ez a Jézus mindenkit megajándékoz a közelségével, de igényei is vannak. Mert emberi kapcsolatok igényesség nélkül nem alakulhatnak ki. És ez az igényesség pontosan ezt jelenti, hogy ahogy hozzánk lép az Isten, ahogy kezét nyújtja nekünk az Isten, ugyanezt várja el tőlünk. Ez az egyik és legfontosabb lépés. A másik, hogy mindazt a kincset, amit az Isten elrejtett bennünk, azt a kincset nem tarthatja meg magának senki. És az Isten elég gazdag ahhoz, hogy senkit se engedjen el üres kézzel. És önök közül egyetlen egy ember sincs, aki koldusként érkezett erre a világra. Isten talentumokat adott nekünk, karizmánk van, és ezeket azért adta, hogy ezekkel másokat gazdagítsuk. Alapvetően minden ezen múlik, amit ilyen nagyon szép vallási, lelki, kegyelmi adágiumok is megfogalmaznak, nagyobb boldogság adni, mint kapni, csak az gazdagít, amit odaadunk másnak. Mondjuk ezeket, szépek, és tudjuk is, hogy ez az igazság, hiszen már mindenki megtapasztalta azt az örömöt, ami akkor született meg a szívében, amikor valakivel igazán jót tett. Tehát ez a másik nagyon lényeges igénye az Istennek velünk szemben, hogy azt, amit ránk bízott, azt ne ássuk el. Mint az a rossz szolga, aki azt az kevéskét, amiről azt gondolta, hogy nagyon kevés, azt elrejtette. mert az Isten igényes, mert az Isten szigorú. Nem, azért adta ezeket nekünk az Isten, hogy ezekkel mások életét segítsük, másokat boldogságukban növeljünk, és alapjában ez ad értelmet az egyéni életünknek. Én ilyen karácsonyi ajándékot kívánok mindenkinek. Mindenki ismerje meg azt az örömöt, ami így születik a szívében. Ismerje meg mindenki azt a jóságot, békét, ami ezáltal tölti el a szívét, hogy az Istenben jobban bízik, mint eddig, és semmit sem tart meg magának azokból az ajándékokból, amiket az Isten azért adott mindegyikünknek, hogy azokat mások javára továbbadjuk. Én köszönöm Franciskának, meg Miklósnak, hogy itt tüsténkedtek az elmúlt napokban, és szervezték önök számára ezt az ajándékot. Én ennyit tudok tenni, mint amennyit Jézus tett, hogy itt vagyok, aztán imádkozom önökért, meg bemutatjuk együtt, és mindenkit hívok Jézussal együtt erre a szentmise áldozatra. A többi nem az én dolgom. A többi az önök dolga. Azt, amiről itt szóltam, önök helyett senki sem fogja megtenni. Vagy megteszik, és akkor távlatos életet élnek, de hát nem is mondom a másik részét a vagynak, hanem tegyék ezt, és a karácsonykor ünnepelt Jézus Krisztus, a megváltó, az istenes élet kezdeményezője, legyen a mi megváltónk is. Amen. Most az Úr imádságát imádkozzuk, azt az imát, amit Jézus tanított nekünk. Meg vagyok arról győződve, hogy mindenkinek nagyon fontos a munkája. Főleg akkor, ha odaadónan is lelkiismeretesen teszi, de legalább ennyire meg vagyok arról győződve, hogy az imádság, amit azért teszünk az ajkunkra, hogy valóban istenes történetek szolgálatában állhassunk, ez nélkülözhetetlen. Lehet, hogy sok gondunk, sok problémánk megoldásának ez áll az útjában, hogy kevesen vannak, akik ezért imádkoznak. Most mindenképpen vegyük ajkunkra ezt az imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Yeah. megtermi gyümölcsét.
Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, hatalmad oltalmazzon minket, akiket mennyei adományokkal táplálsz, hogy a szentségekben részesedve igaz békességnek örvendjünk. Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Kedves testvérek, a Szent Mise az áldással befejeződik, de utána lesz az az ajándék, amit a két szervező meglepetésképpen is készített mindannyiunk számára. Abban a hitben és reményben fejezzük be ezt a szentmisét, hogy a Föld megtermi gyümölcsét. Velünk vagy nélkülünk. Nyilvánvalóan emberi a munka, isteni az áldás. Áldás nélkül minden munka hiába való. Én azt hiszem, hogy az irgalmasok jelenléte Magyarországon áldott volt. Olvasva az elődeink eseményeit, történését, történeteit, kezdve onnan, hogy Buda felszabadításakor itt voltak, elég sokan, 8-an az életüket is áldozták akkor, pedig nem magyarok voltak. Aztán attól kezdve végig itt végeztek áldott munkát, áldott tevékenységet. Tegnap beszéltem az új generális atyával is, aki a szeretetét küldi nekünk, el fog jönni hozzánk Jézusi áldással, mert Jézusnak hívják. De hát ugye a spanyolok nem így ejtik ki a Jézus, hanem Jézus. Tehát, és ő úgy értékeli az itteni erőfeszítéseket, mint egy új kezdést, hiszen a 20. században agyonvertek bennünket többször is. Mégpedig nemzetközi bábáskodás kíséretében. Azért, aki ismeri a történelmet, az tudja, miről van szó. Nyilvánvalóan a jövőben sokkal erőteljesebben számítunk azokra, akikkel hitben is tudunk tevékenykedni. Az irgalmasok itteni áldásos tevékenysége, elmélyítése érdekében. Generális atya nagy szeretettel köszönti azokat, akik ma itt ünnepelnek. Múlt héten voltam nála Rómában, nagyon pozitív lelkülettel gondol ránk. Elmúlt héten volt Kismartonban az ottani kórháznak, amit szintén magyarok alapítottak. A nagy bővítése, csak a bővítésre 60 millió euró ment. De hát fizette az ország. És nagyon megdöbbentett, amit a Landeshauptmann mondott, minden beszéd nagyon jellemző és gyönyörű volt, azt mondta, az irgalmasok azért a legfontosabb partnereik, mert sosem a maguk dicsőségét keresték, sosem olyan projekteket valósítottak meg, amik az ő egyéni dicsőségüket növelik, hanem mindig olyan feladatokat vállaltak, amik mindennél fontosabbak, és mindig nagyon szükségesek. Hát ez a dicséret. Hát, ha egyszer itt is fölfedezik a mi erőfeszítéseinket, és azt az isteni vonulatot is azok, akik Magyarország egészségért felelősek. És ezáltal a jövőjéért, mert csak egészséges emberek tudnak jövőt építeni. Kívánok mindenkinek nagyon szép ünneplést. Hány óra van, Miklós? Nincs órád. 3 óra, nekem sincs. Minek? Igen. Úgyhogy a ünnepségen én már még ezen a templomon egy ideig itt tudok lenni, mert 4 órakor az egyik középiskolában kell lennem a fiatalokkal. Isten áldása legyen most is rajtunk, meg az egész esztendőben. Az Úr legyen veletek, és az áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
Istennek legyen áldása.